és profétát szavai valamelyet mondott Áhász király uralkodás idején. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a négy nem feleltek szót sem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a 92. Zsoltárnak a keressük énekes könyvünkből, 92. Zsoltárnak a legelső versét, fennállva énekeljük 92. Zsoltárnak első verse, így kezdődik. Éket dolog dicsérünk, Uram, felségére. Tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amint folytatjuk a sorozatunkat. A mai igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom, annak a 8. fejezetéből Simon mágus történetét, a 8. fejezet 4. versétől annak a 25. verséig. A megnevezett igehely, tehát apostolok cselekedetei 8. fejezet a 4. verstől olvasom a 25-ös versig Simon mágusnak a történetét. akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Gyermekektől felnőttekig mind hallgattak rá, és azt mondták, ő az Isten ereje, amelyet nagy erőnek neveznek. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szentelket. Péter azonban azt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondolod, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Azok tehát bizonságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, annak hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Zsoltárnak a szavait énekeltük neked, hogy magasztaljuk a te nevedet. Fel sem tudja fogni a mi emberi értelmünk, hogy milyen hatalmas a te szentséged, milyen hatalmas a te magad. Valóban megérdemled, hogy téged dicsérjünk. Akkor is, Urunk, hogyha a mi életünkben sok-sok baj van, akkor is téged illet a dicséret, hogyha bennünket tragédiák érnek, ha mélységben járunk. Szeretnénk, Urunk, nem lefelé nézni, nem a bennünket lehúzó körülményekre, nem a mélység fájdalmára. Irányítsd a mi szemeinket felfelé. Ha tudjunk rád nézni, akkor is, ha mélységeken vezet, akkor is, Urunk, hogyha a sötétségnek vagy a halál árnyékának a völgyén vezet, hadd nézzenek a mi szemeink és hitünk tere áll. És Urunk, hadd tudjunk téged dicsőíteni szeretetedért, evangéliumodért, a Jézus Krisztusban nekünk adatott kegyelemért minden napon, és mindahányszor összegyűjtesz bennünket a gyülekezetben, hadd fakadjon fel őszintén a mi lelkünkből a te nevednek dicsérete. Köszönjük neked, Urunk, Jézust, a megváltót. Köszönjük az ő szeretetét, és hogy ő ment értünk a halálba, az ítéletbe helyettünk, hogy nekünk azt már ne kelljen megízlelni. Köszönjük neked az ő győzelmét, és köszönjük neked, hogy ma is az ő szeretetéből élhetünk. És aki ma is hozzá kiállt, te azt meghallgatod, befogadod, magadhoz vonod. Adj olyan szívet nekünk, amely ennyire őszintén keres, és kiállt hozzád mélységből, fájdalomból is, élete minden idejében. Hadd hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinket, akik eljöttek ma a te házadba, és az ő szívük fájdalmát, gyászát, könnyeiket elhozták te eléd, hogy odaadják neked, letegyék kezedbe, hogy te vigasztald őket. Hogy te vedd őket körül szereteteddel, és avval a vigasztalással, amely mennyei vigasz, amely többet ér minden emberi bátorításnál, minden emberi ölelésnél is. Ilyen mennyei vigaszt adj az ő szíveiknek. Hadd lássák meg, hogy van örök élet te benned, amely vigasztalás lehet a gyászban. Az ő szíveiket a te békességeddel töltsd meg. És a feltámadás reménysége hadd adjon nekik erőt, hogy a mélységben tovább tudjanak menni. Urunk, könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, könyörülj azokon, Urunk, akik ínségekben, szükségekben vannak. Légy nékik szabadítójuk, segítőjük, légy gondoskodó atyuk. Így nézünk ma rád, és az, hogy a te igéd is hadd táplálja a lelkünket az örök életre. Te szólíts meg belőle, te értesd meg a te szavadat velünk, és az, hogy a mi egész szívünk örökre a tied legyen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Így szóljunk, testvérek, az ige hirdetéséhez a 165-ös dicséretünk 5. versét énekelve. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 165-ös dicséretet, és annak az 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 165-ös énekünk 5. verse, egyszerűvé formáj, belső lelki képen. Evangéliumából, az imént olvasott ige szakaszhoz választva Máté evangéliumának a 15. fejezetéből a 7., 8. és 9. verseket. Jézus szavai, amelyet idéz az Ószövetségből Ézsaiás prófétától. Máté evangélium a 15. fejezet, a 7.-től a 9. versig olvasom. Jézus Krisztus mondta: képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ez így az írott ige. Kedves testvérek, ezen a világon már több mint 2000 nyelven hirdetik Isten evangéliumát. Ez a legcsodálatosabb hír. Ha szerte nézünk a világon, nagyon sok hírt mondanak nekünk. Ilyen akció van, ezt vedd meg, azt vedd meg, ez megéri, az megéri, itt találsz örömet, ott találsz boldogságot. Az embernek a lelkénél sokkal többre vágyik. Vágyunk arra, hogy egy tökéletes szeretet szeressen minket. Egy olyan szeretet, amelyben nem fogunk csalódni. Egy olyan szeretet, aki nem bánt meg, aki mindent odaad, aki áldozatot hozott értünk. Ez a valaki Isten, ő szeretett így. Ő adta azt a hatalmas áldozatot értünk, az ő egyszülött fiát, akiben van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, örök életünk. Amikor hangzik az evangélium a világon, higgyétek el, hogy a legtöbb ember, aki pedig elfordul tőle, a lelke mélyén érti, hogy ez a legvonzóbb dolog. Vonzó dolog az evangélium. Vonzó dolog az a hír, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, értem, hogyha hiszek benne, el ne vesztek, hanem örök életem legyen. Ez a legvonzóbb hír. Én ezt hiszem, és tudom, hogy így van. Majd különös történetről fogunk hallani, amelyet olvastam előttetek, Simon mágus történetét, aki hallotta az igét, vonzónak találta. Azt gondolta, hogy ez nagyon jó, ez kell nekem. Az ő élete példája mutatja, hogy nem elég, ha vonzódunk az igéhez. Nem elég, hogyha Isten igéjét azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, erre van szükségem. Oda kell adni a szívünket Jézusnak. És ha csak vonzódunk, attól még sajnos elveszhetünk. Így fogalmazzuk meg a mai tételünket, hogy ha csak vonzódunk Krisztus evangéliumához, de nem adjuk át magunkat Jézusnak, hanem megmaradunk a szívünk bűneinél, irítség, tisztátalanság, harag, féltékenység, gonoszságok, akkor menthetetlenül elveszhetünk. Tehát ha csak vonzódunk Krisztus evangéliumához, de nem adjuk át a szívünket Jézusnak, hanem megmaradunk a szívünk bűneinél, akkor menthetetlenül elveszhetünk. Nagyon különös az a történet, amelyet olvastam előttetek. Samária amúgy is egy olyan kétes terület volt. Beszéltünk már a múltkor is, előjött a Samária területe és a samáriaiak a vasárnapi istentiszteleten. A Királyok második könyvének a 17. fejezetében van leírva a samaritánusok eredete. Amikor a babiloniai király fogságba hurcolja a zsidókat, akkor arra a területre, Samária hegyére betelepít pogányokat, hogy műveljék a földet, az elhurcoltak városaiba letelepít pogány népeket, akik hozzák a maguk bálványait, szokásait, undok életét, istentelenségüket, de Izrael Istennek a földje. És Isten nem tűri, hogy az ő országában istentelenül éljenek. Így írja le az Ószövetség a 2. Királyok 17-ben, hogy Isten oroszlánokat küldött rájuk, hogy felébreszte őket ebben az istentelenségben, és ítéletként is, és ezek a népek fölébredtek, hogy ez az Isten, aki ennek a földnek az Istene, ez nem tűri a mi bűneinket, de nem tudjuk, hogy hogyan kell őt követni. Követeket küldtek, levelet írtak Babilonba, hogy a király egy fogságba vitt lévit, a papot küldjön vissza, és tanítsa meg őket Izrael Istenének a tiszteletére. Így Babilónia királya küldött egy lévitát, aki megtanította őket Isten tisztelni, Isten mértékére, törvényére. De különös az ember, mindig két lovat akarna megülni. A samáriaiak tipikusan ilyen emberek voltak, akik akkor tiszteljük az Istent is, de megmaradunk a magunk pogány, babonás bálványainál is. Így tartottak Isten tiszteletet, szerették Izrael Istenét, próbáltak a mértéke szerint élni, egy csomó élethelyzetben a saját pogány szokásuk, babonáik, bálványimádásaik szerint élni. Hát ez az a kétfelé sántikálás, amit Isten nem tűr. Illés prófétától olvastam ezt a történetet, egy király 18-ban mondja a népnek, hogy meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, őt kövessétek. És mondja az akkori bálványt, akit imádott az a nép, hogy ha pedig a Baál, akkor őt. Nem érdemes bálványt imádni. Egy úton érdemes menni annak az Istennek az útján, aki megmenthet és elveszhet. Aki szeret, aki mellé a odaszegőt, élhetsz örökké. Samáriában jeruzsálemi üldözéskor vetődik oda Fülöp evangélista, innen kezdődik ugye a történetünk, és elkezdik hirdetni Krisztus evangéliumát, az Isten szeretetét, amely megjelent Jézusban, ennek a samáriai kétfelé sántikáló népnek. Ez a nép egy szívvel vonzódik az evangéliumhoz. Ez az, amire a lelkünk vágyik. Az Isten evangéliuma. Hallgatják Fülöpöt, hisznek ebben az evangéliumban, és megkeresztelkednek. De szó van itt egy Simon nevű mágusról, akit ugye Károli Biblia alapján is Simon mágusnak ismerünk. Egy olyan ember, aki varázslással foglalkozik. Sajnos ma is vannak okkult dolgokkal foglalkozók, akik spiritizmusba keverednek, akik mindenféle olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyektől Isten igéje bennünket óv. kártyavetés, jóslás, fekete mágia, asztal táncoltatás, szellemidézés. Hát ez a Simon mágus egy ilyen ember, és fürdik is ennek a dicsőségében, hogy az egyszerű nép ámulattal bámulja őt, hogy ő micsoda valaki, micsoda hatalmas valaki, mert ilyen földöntúli erőket is mozgásba hoz. És azt mondja az ige, hogy ez a Simon maga is hívővé lett. Olyan elgondolkodtató ez a kifejezés, hogy hogyan lesz hívővé, amikor végül is nem az evangéliumot választja. Én így fogalmaztam meg, hogy ő vonzódott az evangélium felé. Vágyott a lelke Krisztus békességére. Vágyott a lelke a bűnbocsánatra. Meg is keresztelkedik. Oda szegődik Fülöp mellé. És amikor lejön még két apostol Jeruzsálemből, hogy az evangéliumi munkát két rátétellel megáldja, akkor pénzt ajánl Simon mágus az apostoloknak, hogy adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. És Péter Isten szent lelkétől áthatva kimond róla egy félelmetes ítéletet. Ezt Isten által mondja ő. Nem a saját kútfejéből, nem a saját indulatából. Ezt kell látni, hogy Isten megadta Péternek, hogy lássa azt az ember lélekben fedetlenül. És azt mondja, hogy vesztem el a pénzed veled együtt, amiért azt gondolhatod, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem örökölhetsz ebből, nem is részesülhetsz ebből. A szíved nem egyenes az Isten előtt. Látom, hogy a keserű irigység fogságába estél. Isten szent lelke átlát mindannyiunkon. Rajtam is, rajtatok is, Simon máguson is. Oda tegődött ő az apostolokhoz, oda tegődött az új gyülekezethez, amely Samáriában megalakult. De a szíve tele volt irigységgel. Ő olyan hatalmat akart, amilyen volt az apostoloknak. Tele volt dicsőségvágyal, hiúsággal. És ő ezt gondolta, hogy pénzen az Isten ingyen kegyelmét megvásárolhatja. Na ez az, amit Isten nem tűr el. Elhangzik ez a félelmetes ítélet a feje felett, hogy ebből nem részesülhetsz, nem örökölhetsz, mert nem egyenes a szíved. És olyan kegyesen beszél ez a Simon mágus, hogy imádkozzatok értem az Úrhoz, hogy semmi ne szálljon a fejemre abból, amit mondhatok. A Biblia többet róla nem ír. Ez egyház történelem annál inkább. Tudjuk, ki ez a Simon mágus. Ezután, az eset után, tudjuk az egyház történelemből, hogy Rómába ment, nem tért meg Jézushoz, nem adta oda a szívét, hanem megalapította az őskeresztény korban az egyik legdurvább gnosztikus szektát, annak lett a vezetője, annak fürdött ugye a követői rajongásában, kereszténység ellensége lett, és így is halt meg. Szomorú ennek az embernek a vége, hogy ott volt előtte a legcsodálatosabb hír, a legvonzóbb út, de tulajdonképpen a végén megmaradt a szíve irigységében. Neki többet jelentett az, hogy őt bámulják, rajongják körül az emberek, mert ő valaki, mint hogy az Isten evangéliumának odaadta volna a szívét. Hát nézzük a tanulságokat, testvérek. Az első tanulság, egyszerűen igyekszem megfogalmazni, az átlagos ember Krisztusnak az evangéliumát nem olyan sokszor hallja. Mert az átlagos ember nem jár sokszor gyülekezetbe. De Isten mégis gondoskodik arról, hogy mindenki többször a földi élete folyamán meghallja az örömhírt. Hadd szemléltessem ezt egy képpel. Ugye mi a bűneset miatt Istentől elszakadva születünk meg az üdvösségen kívül. És ez az emberöltő adatik nekünk az egy földi életünk, hogy bekerüljünk az üdvösség, hogy megtérjél, meghalld a Krisztus evangéliumát, befogad, elhívd, és ezáltal az üdvösségbe kerülj. Egy képpel akarnám ezt szemléltetni, akkor ez olyan, mint hogyha mi egy börtönbe születnénk. Az egész világ egy börtön lenne, a bűnnek a börtöne. És mindenki úgy születik a rácsokon belülre, hogy nem tudja, hogy hogyan lehet onnan kijutni. Hát így születünk meg. De Isten készített egy kijáratot ebből a börtönből. Ugye ez az ő evangéliuma. És időről időre a börtönben levőknek elmondja valaki, hogy így és így ki lehet ám jutni a börtönből. De rengeteg rab nem figyel erre. Vagy nem hiszik el. Kótyagos bolondnak tartják azt, aki ilyeneket hirdet, és maradnak a rácsokon belül. Testvérek, az evangélium azért adatik, és azért hirdetetik neked is. Mert még a rácsokon belül vagy, mert oda születtél meg. Én is, te is, mindannyian. A bűn hatalma alá születtünk. Istentől elidegenedve. De ez az Isten szeret minket. És elküldte fiát, Jézust, aki megváltott, aki utat készített a mennybe. Azóta hirdethetik az evangélium. Ez a szó, hogy evangélium, ógörögül azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Hirdethetik szerte a világon. És Isten gondoskodik róla, hogy te is a földi életedben többször ezt meghalsz, hogy hogyan kerülhetek a mennybe. Mi az üdvösség útja? Úgyhogy hiszek Jézus értem szóló váltságában. Az egy engesztelő áldozat volt nagy pénteken. Ő bűnhődött meg az én bűneim miatt, hogyha ezt elhiszem, az utolsó napon nekem ne kelljen bűnhődnöm. Hanem azért, mert hiszek benne, elhittem, elfogadtam, de mehetek az örök életre. Ez az evangélium. Isten elmondja ezt nekünk többször. Elmondja a tisztanórákon. Hangzik az evangélium temetéseken, hangzik az evangélium a vasárnapi gyülekezeti alkalmakon, hangzik az evangélium a bibliaórákon, hangzik szabadtéri istentiszteleteken, rádiókban és televíziókban is ritkán. De Isten gondoskodik róla, hogy meghalljuk. Vajon hallgatunk-e Istennek? A második tanulság is ezt Simon mágus életéből tanuljuk meg. Nem elég vonzódni az Isten szeretetének az evangéliumához. Testvérek, nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy betéten beszélt a pap. Ez semmire nem elég. Az sem elég, hogy azt mondjuk, hogy vonzó az evangélium. Ez fantasztikus, hogy Isten szeret enged. Tényleg szeret, nagyon jó. Még ez sem elég. Nem elég vonzódni a Krisztus evangéliumához. Nem elég egyetérteni a prédikációval. Nem elég azt mondani, hogy igen, ezt sok embernek kellett volna hallgatni. Testvérek, az evangéliumot be kell fogadni a szívünkbe. Be kell fogadni a szívünkbe. Meg kell ragadni hitben, hogy az a tiéd legyen, hogy érvényes legyen rád. Hogyha az előbbi börtönös képet használatom megint, képzeltek, hogy az evangélium egy kulcs, amely nyitja belülről a börtön ajtaját, és Isten odaadja a kulcsot neked, és nem elég ám benne a rácsapon belül azt mondani, hogy olyan szép ez a kulcs. Olyan gyönyörűen csillog. Nagyon hasznos ám, mert kinyitja az ajtót. Nem elég. Használni kell. Azzal ki lehet menni a bűnbörtönéből. Hiszelte a Krisztus értet szóló váltságában. Drága neked az a Jézus, aki mindent odaáldozott, hogy te élhess örökké a földi élet után. Aztán nézzük a harmadik tanulságot. Vigyázz nagyon, hogy minek adod oda szívedet, az érdeklődésedet. Erre nagyon vigyázz. Nem mindegy. Simon mágus okkult dolgokkal foglalkozott. Ez az, hogy okkult, azt jelenti, hogy rejtett. És azért nevezi ezt így a keresztény teológia, mert Isten bennünket ettől féltve, őriz, óv, és azt mondja, hogy ez nagyon veszélyes. Ezt elrejtettem előled, hogy ezzel ne foglalkozz, mert a te örök életedbe kerülhet. Beszél a Szentírás az okkult dolgokról. Csak két helyről hadd olvassam az igét. 5 Mózes 18, 9. verstől. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottakról tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszi. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Légy feszedetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket előzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Nagyon egyértelmű Istennek a parancsa. Aztán Ézsaiás 8:19-től a 20-as versig. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyet. A törvényre és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Szomorú terület ez magyarságunknak is, testvérek, hogy a magyar nép inkább olvassa a horoszkópokat, amellyel tele vannak az újságok. Nézi hivatásos jósoknak a műsorát a televízióban, vagy éppen megy el okkult praktikákkal gyógyítani magát, és jövendőt mondatni, de az élő Isten szava, féltő szeretete intése nem kell ennek a népnek. Hát Simon mágust nézzétek meg, mire vitte az okkult dolgokkal, a kárhozatig. Arra elégez. Ettől nem üdvözülni fogunk, ha okkult dolgokkal foglalkozunk, hanem ettől fogunk elkárhozni. Isten ettől óvja az embert, és azt mondja, hogy ez annyira veszélyes, hogy neked nem engedi azt, mert Istened az Úr. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy van-e a ti életetekben olyan, ami az Isten ígérként kivetni való, okkult, spiritista, tisztátalan dolog, amit Isten azt mondja, hogy abban ne foglalkozz, ne is érints, ne nyújj hozzá, meg se hallgass, el se olvasd. Ki vele az életedből? És hadd menjünk tovább, ugyanezt folytatva. A negyedik tanulság, kicsit így fogalmaztam meg, hogy megvannak közöttünk is a mai samaritánosok. Samária népére a zsidók így néztek, hogy hát ez egy ilyen kétfelé sántikáló nép. Kell nekik Isten is, meg kell nekik a babonás bálványimádás, az istentelenség is. Pedig vagy-vagy, nem és, van a kettő között, vagy-vagy. Vagy az Úr, vagy az istentelenség. Amikor házasulandók vannak és jönnek jegyes oktatásra, olyan döbbenetes dolgok derülnek ki, és hallok dolgokat, amin ámul az én lelkem a döbbenettől, hogy mennyire kétfelé sántikál a mi népünk. Nézzétek meg a magyarságunkat. Esküvő például. Kell a templomi szertartás, Isten áldja meg a házasságunkat. Kell az Isten. De mi van mellette? Oda teszik a babonaságot. Rizssel megszórják ugye az ifjúpárt, ez egy babonás szokás, hogy szerencsét hozzon. Akkor hallottam olyant is mennyasszonytól, hogy jaj, az neki nagyon fontos, mondja ő, és elmondja egy rettenetes babonát, ami utálatos Isten előtt, hogy az esküvőn kell hordani valami újat, valami régit, valami kölcsönkapottat, valami kéket. Mert csak akkor lesz szerencsés. Isten előtt utálatos a babona. Ez fontos. Ez az a Simon mágusi kétfelé sántikálás. Egész Samária ebben él. Kell az Isten is, ó, legyen templomi szertartás, legyen imádság, áldás, Isten áldjon meg minket, de biztos, ami biztos alapon babonás dolgokhoz is nyúlunk. Utálatos Isten előtt. Elveszítjük az ő áldását. Volt már olyan mennyasszony, aki itt a templom ajtó előtt egy hisztit levágott, hogy őt nem láthatja a vőlegény, amíg az oltárhoz nem ér. Mert akkor mi történik? Együtt éltek évek óta parázna kapcsolatban, és ő ettől pánikol, hogy a mennyasszonyi ruhába előbb meglátja a vőlegény, mint hogy az oltárhoz ér. Érezzük, testvérek, a babonás sötétséget. Volt már egyszer egy ige hirdetés, amikor a temetés dolgait beszéltük, és bizony ott is vannak a magyarságunknak sötét dolgai. Faluhelyen néhol, ha háznál húny el valaki, lábbal kifelé viszik ki, nehogy visszajöjjön éjszaka kísérteni. Temetés után elgeredjézik a portát, hogy éjszaka nehogy, mert akkor nem mer visszajönni a szellem, mert a lábnyoma ott van, sötétség. Testvérek, mi az élő Istenben reménykedünk. Egy szerető Istenünk van. Hagyjátok a babonaságot. Megvannak a mai samaritánusok, a magyarok között is. Úgy, ahogy Illés mondja, a két felé sántikálnak. Kicsit az Isten is, meg nagyon a babonaság is. Bárcsak az Úr adna nekünk tiszta szívet, őt szerető lelkületet, amely kiveti a gonoszságot, és azt mondja, hogy Uram, csak Te, és csak a Te igéd, csak a Te szereteted, más nem kell. Máté 15-ből olvastam Jézus szavait, Ézsaiás prófétától idéz Jézus, hogy úgy van, ahogy Ézsaiás mondja, hogy ez a nép milyen. És Jézus a saját kortársait jellemző, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Nézzétek Simon mágusnak a szavait. Amikor készültem a héten erre az ige hirdetése, olyan döbbenetes volt újra és újra olvasni ezt a történetet, látni, hogy ez a Simon mágus olyan kegyesen beszél, mint egy áldott komoly hívő ember. Ha csak az ő szavait nézed, és nem azt nézed, hogy neki mit mondtak, akkor ilyeneket találok, hogy imádkozzatok értem az Úrhoz, semmi rossz ne kerüljön rám, amit mondtatok. Fantasztikus! Ilyeneket tud mondani, imádkozz értem az Úrhoz. Kegyesen beszélő, kétfelé sántikáló. Tessék, ez az, hogy csak az ajkunkkal tiszteljük őt sokszor. Csak a szánkkal. Szépen éneklünk, szépen imádkozunk, szépen kegyesen tudunk egymással beszélni, áldjon meg az Úr, így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, de merre visznek a mi sántikáló lábaink? Jósnőhöz, okkult dolgokhoz, irigységünk, féltékenységünk útjaihoz, tisztátalanságokhoz, babonaságokhoz, merre visznek a te útjaid? Jaj, nekünk testvérek, hogyha Isten rólunk állítja fel ezt a diagnózist, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. Ellen szeretjük a tételünket, hogy ha csak vonzódunk a Krisztus evangéliumához, de nem adjuk át magunkat Jézusnak, hanem a szívünkben megmaradunk a bűneinkben, irigységben, féltékenységben, haragban, babonaságokban, akkor elveszhetünk. Azt mondja Péter Simon mágusnak, hogy téri meg te át a gazságodból, hát ha megadja néked Isten a kegyelmet. Erre a rettenetes dologra. Mindig van esély a kegyelemre. Mindig ad esélyt Isten a megtérésre. Mindig ad esélyt a menekülésre a bűnből, ő hozza a kegyelem forrásához. Simon mágusnak is megvolt ez az esélye. De inkább fölszette a sátorszáját, elment Rómába, és megalapította a maga gnosztikus szektáját, ellenségévé vált Istennek és embernek. Inkább hallgatott a szíve dolgaira és az ördög hangjaira, mint az apostolok és a lélek megtérésre hívó szavára. Testvérek, Isten bennünket megmenteni akar. Hadd térjünk vissza az evangéliumhoz, a Krisztus örömhíréhez. Arról szól az örömhír, hogy Isten nagyon szeret bennünket. Egyen-egyenként mindegyik őtöket nagyon szeret. És gyönyörködik abban, hogyha valaki az övé lesz. Ezékielnél van az az ige, ismeritek mind, hogy itt szól az Úr, hogy nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, hanem abban, hogy megtérjen és éljen. Isten nem gyönyörködik a Simon mágusok gonosz útjaiban. Nem gyönyörködik a mi irigy gondolatainkban, szavainkban, a másokat furkáló ármánykodásunkban. Nem gyönyörködik. Abban gyönyörködik, hogy amikor a te szívedet odaadod neki, és elmondod, hogy Uram, annyi irítség van bennem, annyi gonoszság, de be akarok menni az életre. Te megtisztíthatsz. Te szeretsz engem, és megváltottál. Végezd el bennem a munkádat, hogy ott lehessek a mennyben. Ebben gyönyörködik Isten. Vajon elmondtuk-e már ezt neki? És Jézus győzelme kiterjedt a bűn hatalma feletti teljességre. Tehát azok a bűnök, amelyek bennünket bilincsként meg tudnának kötözni. Krisztus nevére azok a bűnök megerőtlenednek. A bilincsek összetörnek. Ördögi megkötözöttségek elszaggatódnak. Jézus legyőzte a bűnt, annak hatalmát, a sátánt, legyőzte a halált is. Kérdezem nektek is szeretettel, akik a gyász fájdalmában vagytok, hogy Jézus győzött a halálon, és van feltámadás. A mi szeretett családtagjaink, akiktől el kellett búcsúzni eddig, ott lesznek a feltámadásban az Úr előtt. Ott leszünk mindannyian. Jézus a győztes. És ebben van a mi reményünk. Mélységben, gyászban is, beteg ágyon és végtelen fájdalmakban is, egy Isten fia győzött. És ha odaadjuk a szívünket ő neki, ha vele járunk itt a földön, élni fogunk örökkön örökké egy olyan országban, ahol nem lesz betegség, ahol nincs temető, ahol nincs öregedés, fájdalom, halál, gyász, még könny és jajszó sincs. Ott lehetünk majd Istennel. Ezt készítette el Isten az őt szeretőknek. Ez a legcsodálatosabb hír a világon. Az evangélium. Így szeret minket Isten. Ez a történet néhány kérdést is föltesz nekünk. Vonz-e téged az evangélium? Ugye vonz. Ez vonzó, hogy Isten szeret minket. Vágyakozol-e Isten szeretete és békessége után? Bátran mondjuk, hogy igen, vágyakozunk. És hogyan felelünk az ő hívására? Mert itt sok minden megfordul, hogy nem elég vágyakozni, nem elég azt mondani, hogy ez jó lenne nekem is. A tiéd, testvér, higgy a szíveddel ebben, és a tiéd ez örökre. Istennek ingyen való az ő kegyelme. Mi ingyen kapjuk, az árat azonban ő fizette meg. Isten nagyon nagy árat fizetett, hogy mi élhessünk örökké, de neked, nekem ez ingyen van. És megkérdezi ez a történet tőlünk, hogy csak az ajkunkkal tiszteljük-e Istent, vagy a szívünkkel is? Valóban szeretjük-e a minket szerető Istent? Hogyan jellemeznéd a te odaadásodat az Úr iránt? Hogyan jellemeznéd hitedet? Hogyan jellemeznéd kegyességedet? Kétfelé sántikálás, vagy már elhagytad a kétfelé sántikálást, és ráléptél arra az útra, amely Jézus Krisztusnak az útja. E történettel fejezem be ma is. Volt egy kertész, aki a kertjében hihetetlenül sokféle almafát ugye nevelgetett, termelt, híres alma nemesítő, és a kertjének a szélén rettenetes savanyú almafák voltak. Egyszer a szomszéd meg az arra járók is, ugye, dézsmálni szokták az almát, a szomszéd szólt is neki egyszer. Te, a minap leszakítottam egy almát, amely a kerítés mellett van, átnyúltam, ne haragudj, hogy átnyúltam, de olyan szép volt, leszakítottam, belearadtam, én még ilyen savanyú almát nem ettem. Hát ez szörnyű volt. Miért termelsz ilyen ehetetlenül savanyú almákat? Aztán mosolyogott ez az alma nemesítő, aztán mondta, hogy a gyere szomszéd a kertem belsejébe. Bevezett őt a kert belsejébe, és ott voltak a legfinomabb, legédesebb almák. Mondja neki, hogy azt a nagyon savanyú fajtát nehezen tudtam beszeretni a világ másik tájáról, és direkt a képmutatók, direkt a tolvajok, a dézsmálók ellen ültettem a kerítés mellé, hogy aki csak így benyúl dézsmálja, ne legyen kedve bemászni a kertembe. De akit bevezetek a kertemnek a mélyére, az megkosolhatja a legédesebb almákat. Ez a történet egyébként nagyon emlékeztet bennünket arra, hogy Isten cselekszik. Nézzétek a vallást! Az egyházak emberekből állnak, és mi gyarlók vagyunk, mindannyian. Hibázunk, megbántunk embereket. Csinálunk olyat, ami a másiknak nem tetszik, és vannak emberek, akik azt mondják, hogy én többet az egyházhoz nem megyek, mert ez meg amaz, ilyen és ilyen. Így bántott meg, az nem tetszett, ez nem tetszett. Tessék, savanyú almák. Savanyú almák szépen a kerítés mellett. Távol tartják azokat, akik csak dézsmálni akarnak. Akik csak képmutatásból jönnek. De minden őszinte szív, és remélem mindannyian azok vagytok, akik úgy jönnek az Isten trónjához. Úgy jöttek be az Isten házába. Istennel akarok találkozni. Az Isten be fogja vezetni a kertnek a legbelsejébe. Az evangéliumhoz. És ott vannak a legédesebb gyümölcsök. Oda sokan kívülről a partoldalról felületesen megítélnek lelkészeket, papokat, egyházakat, hívőket. Mered ilyen, meg amolyan, ne menj oda. Testvérek, a nagy kérdés az, hogy kellene neked az édesalmák. Akarod-e az Isten áldásainak mélységeit, édességeit? Engedd, hogy Jézus bevezessen a kert belsejébe. És ő majd megmutatja, hogy milyen édes dolog vele járni, benne hinni. Milyen édes dolog megvigasztalódni beteg ágyon, gyászban, mélységben, szükségben, mert ő szeret, és semmit nem tart vissza a szeretetétől, ha ő hozzá megyünk. Engedd, hogy vonzon az evangélium, de többet akarj. Jézust. Adod a magad, ő is neked adja magát. Amen. 165. énekünknek a 6. versét énekeljük, felelve az ige hirdetésre, testvérek. 165. énekünknek a 6. versét énekeljük, figyelve a szövegére, ne csak az ajkunkkal, a szívünkkel is énekeljük. 165-ös ének 6. verse, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomozzá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelents magad nékem, ne lakhasson más a szívben. Már itt lenn mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk Istenünk, megköszönni neked, hogy a te igéd élő, ható és tanít minket. Köszönjük, Urunk, hogy Simon Mágus 2000 éves története és az ő élete tanácsol bennünket, int és figyelmeztet az apostolok szavaival együtt, hogy ne sántikáljunk kétfelé. Urunk, köszönjük, hogy te tudsz adni nekünk bölcsességet, fület, hallást lelkileg, hogy a te intő szavaidra oda hallgassunk. Oda hallgassunk azokra az igékre is, hogy mi ne foglalkozzunk varázslással, okkult dolgokkal, el se olvassuk még kíváncsiságból sem,
a horoszkóp oldalakat az újságokban,
hanem félve őrizzük a mi szívünket, hogy abban ne lakhasson más, csak is Te. Köszönjük Istenünk, hogy ez a Te velünk való terved, hogy Jézusnak adsz minket, és őt pedig nekünk adtad. Köszönjük a legnagyobb ajándékodat, az Úr Jézus Krisztust, és ő benne mindazt megkapjuk, amire a mi lelkünknek szüksége van. Békességet, reményt, örömöt, bűneink bocsánatát, és az örök életet, amelyet a téged szeretőknek készítettél. Köszönjük a reménységet, Uram, amelyen megállhatunk mindig a ravatalnál, mert van értünk szóló evangélium, van a mi elhunyt szeretteink számára is szóló drága evangélium. Krisztus győzelme, váltsághalála, amelybe ha kapaszkodunk, élhetünk örökké. Köszönjük, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a tied, mi is Te az élet fejedelme vagy. Rád bízzuk szeretetedre a gyászoló szívű családot, a mi testvéreinket. Könyörülj az ő szívük fájdalmán, és vigasztald meg őket. Öleld át őket szeretetettel, öntsd el szívüket reménységgel, békességeddel, a Te igéd tanításával, amely erőt adhat nekik, könnyek között, mélységek között, az okogásban és mindenben. Köszönjük, hogy így állsz mellénk, hogy a Te ígédet és szent lelkedet adod, hogy velünk vagy, hogy nem vagyunk egyedül. Gyógyítsd meg a betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, gyülekezet minden tagján, kicsiken és nagyokon. És taníts bennünket valóban úgy élni, hogy mi ne foglalkozzunk gonoszsággal, ne választjuk a szívünk irigységét és gonosz útjait, ne sántikáljunk kétfelé, hanem drága legyen nekünk az az evangélium, amelyet nekünk adtál, hogy megragadjuk és éljünk általa. Ajándékozz élő hitet mindannyiunknak. Áld meg bennünket a veled való közösség csodálatos édes gyümölcseivel. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, hogy meghallgatod imádságainkat, egyen-egyenként is. Áldott légy ezért örökké. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve fohákát mondja el magában az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 265-ös dicséretünknek a második versétől az ötödikig énekeljük. Többet a verszak, mint amit szoktunk záró énekként, de olyan drága üzenete van ennek az éneknek, hogy énekeljük a második versétől az ötödik verséig, és figyeljünk oda a szövegére. 265-ös énekünk második versétől az ötödikig énekeljük. Az Úrra bízzad dolgot, könnyebbül a teher. Thank you.